Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével. Bölcsé teszlek, és megtanítalak téged az útra, amelyen járj, szemeimmel tanácsollak téged. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint írva található Sámuel második könyvében, a harmadik fejezetben, az első, valamint a hatodiktól 21. terjedő versekben. Hosszúra nyúlt a háború Saul háza és Dávid háza között. Dávid egyre jobban erősödött, Saul háza pedig egyre jobban gyengült. Míg a hadakozás tartott Saul háza és Dávid háza között, Abner erősen kitartott Saul háza mellett. De volt Saulnak egy Ricpa nevű másodrangú felesége, aki Ajjá leánya volt. Egyszer ezt mondta Isbóset Abnérnak: miért mentél be apám másodrangú feleségéhez? Abner nagy haragra lobbant Isbóset beszéde miatt, és ezt mondta: hát a júdai kutyák feje vagyok én? Amikor én hűségesen bánok apádnak, Saulnak a házanépével, rokonságával és híveivel, téged sem engedtelek Dávid kezébe jutni, akkor te számon kéred bűnömet ezzel az asszonnyal? Úgy segítse meg Isten Abnért is, most és ezután is, hogy én is megteszem azt, amit esküvel ígért az Úr Dávidnak. Elveszem a királyságot Saul házától, és felállítom Dávid trónját Izraelben és Júdában, Dántól Beérsebáig. Isbóset pedig semmit sem mert felelni Abnérnak, mert félt tőle. Követeket küldött azért Abner Dávidhoz, hogy ezt mondják a nevében: ki az ország? Kös velem szövetséget, én is veled leszek, és hozzád fordítom egész Izraelt. Dávid azt felelte: jó, én szövetséget kötök veled, de egy dolgot kérek tőled, nem jelenhetsz meg előttem, ha el nem hozod Mikált, Saul leányát, amikor eljössz és megjelensz előttem. Követeket küldött Dávid Isbósethez, Saul fiához ezzel az üzenettel: add vissza a feleségemet, Mikált, akit 100 filiszteus előbőrével jegyeztem el. Elküldött érte Isbóset, és elvette Paltiéltől, a férjétől, Laish fiától. Vele ment a férje és Bahúrimig, egyre siratva őt. Ott aztán ezt mondta neki Abner: eredj vissza, és ő visszatért. Azután megbeszélést tartott Abner Izrael véneivel, és ezt mondta: már azelőtt is azt akartátok, hogy Dávid legyen a királyotok, most azért cselekedjetek. Hiszen az Úr mondta Dávidnak, szolgámnak, Dávidnak a kezével szabadítom meg népemet, Izraelt a filiszteusoknak és minden ellenségüknek a hatalmából. Azután a Benyáminiakkal is beszélt Abner, és elment Abner Hebronba, hogy Dáviddal is megbeszélje mindazt, amit Izrael és Benyámin egész háza jónak látott. Amikor Abner 20 emberével együtt megérkezett Dávidhoz Hebronba, lakomát készített Dávid Abnernak és embereinek. Abner ezt mondta Dávidnak: elindulok és elmegyek, hogy ide gyűjtsem egész Izraelt az én uram királyom elé. Kössenek veled szövetséget, és légy király mindazon, amit csak kívánsz. Ezzel elbocsátotta Dávid Abnert, és ő elment békével. Az Úr áldása legyen az ő igéjének hallásán, hadd teremjünk bőgyümölcsöt az ő nagy neve dicsőségére. Imádkozzunk ezért fennállva. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálásak vagyunk azért, hogy újra felvirradt a számunkra. Köszönjük, Urunk, hogy lehetett mögöttünk pihenés, feltöltődés, és hogy most békességben állhatunk meg a te színed előtt. Nem kell félteni az életünket, nem kell rettegnünk a megélhetésünk miatt, és sok minden miatt. Áldott legyen a te neved, Urunk. És örülünk, hogyha ez nem természetes a számunkra, hogy békében élhetünk. Kérünk add, hogy legyünk mindenért, mindig, minden napon hálásak neked. Köszönjük, Urunk, a templomi jelenlétet, hogy láthatjuk egymást. Hálásak vagyunk azokért, akik még itt vannak, és imádkozunk azokért, akik már nem tudtak eljönni, talán azért, mert megfáztak, mert nem tudják, mennyire betegek, talán azért, mert féltik magukat. Urunk, kérünk, segíts, hogy ez a járvány, ez a vírus minél hamarabb elmehessen innen, hogy újra lehessünk szabadok, szabadon magasztalva, dicsérve téged és tartva egymással a kapcsolatot. Imádkozunk a betegek számára gyógyulásért. Könyörgünk, Urunk, azokért, akiknek a mindennapi életben gondot jelent ez a járvány, ez a vírus. Különösen eléd hozzuk az iskolában, az óvodában folyó szolgálatot. Minden nap akár a szülők, akár a tanárok szinte stresszben vannak amiatt, hogy mi lesz majd, lesz-e valami új döntés, valami más szabály, rendelet, bezár-e majd valamelyik osztály, vagy akár az egész intézmény. Urunk, kérünk add, hogy ebben a bizonytalan, kiszámíthatatlan helyzetben is te légy a számunkra a bizonyosság, a nyugalom, a békesség minden körülmények között. Imádkozunk, Urunk, a misszióért. Különösen könyörgünk most a bibliafordításnak a szolgálatáért. Segíts, Urunk, hogy hadd folyhasson tovább, hadd mehessenek, hadd juthassanak el az emberek, a te ígéd, azokhoz is, akik még nem hallottak rólad, akik nem tudnak rólad, hadd találjanak kegyelmet. És kérünk, Urunk, hogy tolmácsold a mi számunkra is a te ígédet, értettük a szavakat, amiket hallottunk az imént, az igéből, de kérünk, tedd azt üzenette is számunkra, hogy több legyen, mint történet. Így áld meg az ige hirdetőjét, mindnyájunkat, hallgatókat, hadd növekedhessünk a te ismeretedben. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét. Az imént hallott igeszakasz folytatásaképpen Sámuel második könyve harmadik részéből a 22-től 27-ig terjedő verseket, valamint a fejezet utolsó 39. versét. Tehát Sámuel második könyve harmadik rész 22-től 27-ig terjedő verseket olvasom, és a 39. verset, az igét és magyarázatát helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Éppen akkor jöttek meg portyázásukból Dávid szolgái, meg Joáb, sok zsákmányt hozva magukkal, amikor Abner már nem volt Dávidnál Hebronban, mert elbocsátotta őt, és elment békével. Amikor Joáb és egész serege megérkezett, jelentették Joábnak, hogy Abner nérfia itt járt a királynál, de ő elbocsátotta és elment békével. Joáb bement a királyhoz és megkérdezte, mit tettél, hiszen itt járt nálad Abner, miért bocsátottad el, hogy nyugodtan elmenjen? Ismerheted Abnert nérfiát, csak azért jött ide, hogy rászedjen, hogy kiismerje hadmozdulataidat és mindent megtudjon, amit tenni akarsz. Azzal Joáb kiment Dávidtól, de követeket küldött Abner után, és azok visszahozták őt a Szirák útjától. Dávid azonban nem tudott erről. Amikor Abner visszatért Hebronba, Joáb félrevonta őt a kapu belsejében, mintha titokban akarna vele beszélni, és ott hasba döfte. Így halt meg Aszáélnak, Joáb testvérének a véréért. Dávid pedig ezt mondta, én ugyan már fölkent király vagyok, de gyenge. Ezek az emberek Ceruljá fiai hatalmasabbak nálam. Megfizet az Úr a gonosztevőnek a maga gonoszsága szerint. Kedves testvérek, lassan 20 éve, hogy készült egy azóta is sokaknak emlékezetes vígjáték egy görög lagziról. A maga idejében kicsit trendformáló volt a film, hiszen olyan nagy sikere volt, hogy sok más hasonló tematikájú film vígjáték is követte. Ebben a filmben sok tréfával körülbástyázva a házasság kötésre készülődésről, illetve a házasság örömeiről és olykor nehézségeiről, szokásairól beszélnek. Az egyik jelenetben az öröm anya tanítja a lányt, és azt mondja neki, hogy jól jegyezd meg, nagyon fontos, a család feje a férfi. Ő irányít. De az asszony a nyak. Ő forgatja a fejet. A mai igében azt látjuk majd, hogy sokszor jelentkeznek nyakak a mi életünkben, akik irányítani akarják azt. Az elmúlt szűk két hónapban Sámuel első könyve alapján a bibliaolvasó vezérfonalat követve Saul király életével foglalkoztunk túlnyomó részt az Isten tiszteleteken, és haladunk tovább. A múlt vasárnap eljutottunk Saul tragikus haláláig. Amikor elhunyt Saul, Dávid már régen fel volt kenve királynak, Sámuel próféta által, és tudjuk, hogy Sámuel pedig még Saul előtt meghalt. Szóval nagyon régóta bírta már Dávid ezt az ígéretet, hogy ő lesz az egész Izrael királya. Azonban, ahogyan erről volt szó a korábbi istentiszteleteken, Dávid sosem vette magához a hatalmat, hanem megvárta, hogy majd Isten neki adja. Nem volt hajlandó arra, hogy ő elvegye magától. Most azonban Saul meghalt. Dávid természetesen híres volt a Góliát legyőzése miatt, de nem csak ezért, hanem azért is, mert nagyon sok győztes csatát vezetett még Saul katonájaként, vezéreként. Aztán azt is tudjuk, hogy Saul egy idő után irigy volt rá, féltette a hatalmát, üldözni kezdte őt, és amikor pedig számkivetetté vált, akkor 600 válogatott legényével, akik hozzá hasonlóan számkivetettek voltak, olyan hadmozdulatokat csinált, amivel sok szegény, elesett, hétköznapi embernek az életét kímélték meg, segítették. Az elesettek javát szolgálta. És így, amikor Saul meghalt, Izrael 12 törzsének az egyike, ahonnan származott, Júda törzse, azonnal királyává választotta. Az ország többi részében pedig megint csak logikusan történt az, hogy Saulnak élt még fia, Isbóset, és akkor azt mondták, ő kell, hogy kövesse a trónon az elhunyt királyt, ő lett a többi 11 törzs királya. Sajnos azonban a két ország rész nem élt békében egymással. Még csatáztak is egymás ellen több alkalommal. Júda egyre erősebb lett, amint hallottuk is a felolvasott igében. Azonban Dávid továbbra sem törekedett az egész izraeli királyságra. Őt felkente a nép, elfogadta a nép, hogy ő Júda királya, azt mondta, ezzel megelégszem, majd ha Isten ideadja a többit is, tőle elfogadom, de én erővel nem veszem el. Pedig lehet, hogy már lett volna akár hatalma is Isbóset fölött, de nem tette meg. Dávidnak volt több erős, kipróbált vitéze, közülük is kiemelkedett Joáb, a legfontosabb vezér, aki a hadsereg parancsnok is lett. A másik király, Saul fia, Isbóset mellett is volt egy másik hadsereg parancsnok, őt úgy hívták, hogy Abner. Hát olykor a mai világban is még hallunk katonai puccsokról. Ismerjük ezt a kifejezést, amikor a hadsereg parancsnoka, egy tábornok, a hivatalosan felette álló, megválasztott államvezetéstől elveszi a hatalmat. Végül is a hatalom tényleg annál van, aki a hadsereget irányítja, akinek engedelmeskednek a katonák. Igaz, hogy ő fölötte áll egy miniszter, egy kormányfő vagy elnök, de előfordul, hogy éppen egy diktatúrát dönt meg egy ilyen katonai puccs, az meg talán még többször, hogy egy viszonylag törvényes államrendet alakít át egy ilyen tábornok katonai diktatúrává azzal, hogy magához veszi a hatalmat. Hát hasonló hatalommal bírt Isbóset is, Abner, Isbóset mellett Abner. Isbóset volt a király, ő volt a fej, de Abner tudta magáról, én vagyok a nyak. Arra néz Abner, amerre én akarom. Ő azt gondolja magáról, hogy ő irányít, de valójában azt csinálja ő, amit én akarok. Nyilván nagy tisztelete, befolyása volt a katonák előtt Abnernak, akik vakon követték, és tudta, hogy a hatalom az ő kezében van. Így merte még azt is megtenni, hogy az ő királyának, előző királyának, Saulnak egy másod feleségéhez is bement és vele hált. Ezt abban az időben, ha ilyen történt, ha ilyet cselekedett valaki, úgy értelmezték, az volt az üzenete, azt jelentette, hogy az az illető hatalomra tör. Semmibe veszi az aktuális királyt, és igényt tart a trónra. Ezzel megmutatta, hogy én vagyok valaki, ilyet is megmerek tenni. Ez mindenki tudta, az akkori politikai nyelvezetnek a jelentése ez volt, hogy ő igenis kívánja a királyságot. Itt azonban Abner ezt nem ezért tette, amint a későbbiekben ki is derül, hanem azért, mert megtehette. Mert azt mondta, hogy én bármit megtehetek, nekem van hatalmam, volt hozzá kedve. Biztosan nem ez az asszony volt az első és az egyetlen, akivel ezt megtette. Nem azt akarta kifejezésre juttatni, hogy el akarja venni Isbósettől a királyságot, noha Isbósett erre logikusan gondolt. És ezért számon is kérte Abnért, hogy mersz ilyet csinálni? Hogy gondolod te ezt? Hát miféle viselkedés ez? És amikor számon kéri a király a hadsereg parancsnokát, hogy mit művelt, akkor Isbósett szavára Abnér nem elszégyelte magát, hanem fölfortyant. És még tudja is, hogy bűnt követett el. Azt mondja, hogy mered számon kérni bűnömet? Nem szégyeli bevallani, bűne volt. De azt mondja, hogy mered te ezt számon kérni? Hát ki vagy te? Hogy gondolod te, hogy te engem csak úgy számon kérsz? Ebből is látszott, hogy mennyire semmibe vette a királyát Abnér. Teljes mértékben lenézte őt, talán valami kölyökként kezelte. És el is mondta neki, ezért, amit csináltál, elveszem tőled a királyságot, majd meglátod. Odaadom Dávidnak. És még azt is hozzámondja, hogy ahogyan Isten megígérte neki, majd én beteljesítem az ígéretet, majd én ezt csinálom, azt csinálom, mert nekem van hatalmam. És meg is tette a megfelelő lépéseket az ügyben. Elment tehát Dávidhoz, és felajánlotta neki az izraeli királyságot, újra csak Isten tervére, ígéretére hivatkozva. Aztán ugyanezt elmondta az izraeli véneknek is, akik egyébként minden bizonnyal szerették és becsülték is Dávidot, tudtak a felkenetéséről, túl sokat nem kellett őket győzködni. És lehetne mondani, a szavaiból csak azt lehetne megérteni Abnérnak, hogy ő egy komoly ember volt, aki számon tartotta Isten ígéretét, és ezért mindent megtett, hogy beteljesüljön az Úr akarata, és Dávid legyen a király. Ha a kontextusból kiragadjuk a helyzetet, akkor lehet erre a következtetésre jutni. De a probléma ott van, hogy mindez egyáltalán nem érdekelte őt addig, amíg Isbósett engedelmes fejként arra forgott, amerre ő a nyak akarta. Semmi gondja nem volt azzal, hogy mi Istennek az akarata, és hogy egyébként már 7 éve nem teljesedett be. Nem gondolta, hogy ez ügyben bármilyen lépést kellene tennie. Hanem csak akkor, amikor úgy gondolta, hogy ő bosszút áll Isbóseten. Abnért igazából a legkevésbé sem érdekelte Isten akarata, csak amikor önérzete sérült, akkor akart így bosszút állni. Ez a történet azt a kérdést teszi fel nekünk, hogy ki a nyak az életünkben. Ki irányít bennünket? Mert azt el szoktuk mondani, hogy a mi életünkben ezt szóljon bele senki. Úgy csinálom, ahogy akarom. Én vagyok a magam ura, és így tovább. Nagyon szeretnénk függetlenek, szabadok lenni mindentől és mindenkitől, de biztosan így van ez? Vannak ma is Abnérhoz hasonló emberek, még lehet, hogy ilyenek vagyunk mi is. Ha bajban vagyunk, akkor azt mondják, vannak ilyenek, bajban vagyunk, semmi probléma, majd én megoldom. És veszi a telefonját, elenged 2-3 hívást, és megvan oldva a dolog. Vagy megszorulunk, és akkor azt mondja, hogy semmi probléma, adok én neked. És még ott rögtön a mobilról már utal is valamennyi támogatást. Vagy szól egy-két helyen az érdekünkben, és egy új munkahelyet kapunk rögtön, akár sokkal magasabb pozíciót, mert van hatalma az illetőnek. Elintéznek dolgokat, mert olyan vagyonnal és vagy kapcsolatokkal rendelkeznek, hogy könnyedén megtehetik, és ez nem feltétlenül rossz. Ez nem biztos, hogy rossz dolog, sőt, vannak, akik ezzel a nekik adatott hatalommal nem visszaélnek, hanem élnek másoknak a javára. Például mi is átéltük itt a gyülekezetben, amikor belekezdtünk a gyülekezeti háznak a felújításába, akkor volt egy olyan pillanat, hogy különböző hivataloknál elakadtak papírok. Minden készen volt, és csak annyi kellett volna, hogy kijön egy ember egy 10 perces munkára, és attól a bizonyos hivataltól nem jött ki, hiába vártuk heteken át. Egyre hűvösebb lett, jött az ősz, már azon gondolkoztunk, hogy gyermekistentiszteleteket be kell rekeszteni, mert nem tudjuk fűteni a termet, a gyerekek megbetegszenek. Az idősek biblióóráján is gondolkoztunk, hogy hát ezt így abba kell hagyni, mert ebbe a hidegbe nem lehet összegyűlni. És akkor végül milyen jó volt, hogy volt egy ember, aki oda tudott szólni, és érdekes módon két-három napon belül megoldódott a dolog, ami korábban heteken át nem ment, hiába próbáltuk elérni, hogy megcsinálják, amit kellene. Szóval nem gond, ha vannak ilyen emberek, sőt, akkor van gond, hogyha ezek az emberek irányítani akarnak. Nem segíteni, hanem irányítani. Amikor gyakorlatilag megzsarolnak. Megtörténik más esetekben is hasonló. Vannak, akik csak erőszakosak, és nyomják a maguk akaratát a másikra, nem törődve azzal, hogy nekik mi a jó. Ismerek olyanokat, akik nagyon szeretik mások életét megszervezni, irányítani, és sokszor nagyon jó szándékkal, de nem megmaradva a tanácsnál, hanem presszionálva őket. Van olyan is, hogy szép szavakkal érik el, hogy azt tegyük, amit szeretnének, és olyan is, amikor folyamatos pressziót, lelki pressziót alkalmaznak. Nagyon nehéz olykor az ilyen Abnér-féle emberek mellett létezni. Érdekes, hogy Dávidot is egy ugyanilyen ember segíti. Ezt látjuk. Dávid király mellett pedig egy Joáb van. Hasonlóan kemény, akaratos, olykor engedetlen, de Dávid felé mindig teljesen elkötelezett, megbízható, hűséges hadvezér. Ha olvassuk majd tovább, a Bibliaolvasó vezérfonal szerint ezt a történetet, Sámuel második könyvét, látni fogjuk, hogy Joáb mindig iszonyatosan, erősen ott állt Dávid mellett. Mindent megtett érte. Mindent. Igyekezett mindent a király javára tenni. Elvégzett olyan dolgokat is, amiket Dávid nem szeretett volna, ha mondjuk nem akarta bekoszolni a kezét. Megtette azt simán, nyugodtan Joáb. Igazi kincs volt Dávid mellett. Megerősítette a királyságát. És azt látjuk a mai történetben, hogy amikor Abnér megérkezett Dávidhoz és beszélt vele, majd pedig elment, látta Joáb elmenőben az ellenséges hadseregparancsnokot, és nem értette Dávidot, hogy miért engedte el. Hát az ellenség hadseregparancsnoka volt itt. Hát mit csináltál, Dávid? Hogy engedhetted el? Már rég meg kellett volna ölni. Hát csak eljött ide, hogy kikémleljen bennünket, a hadmozdulataidat, meg ehhez hasonló. Hát hogy tehetted meg? Soha nem leszel király. Soha nem lesz tiéd a hatalom. Óriási előnyre tesz szert veled szemben. De azért valószínűleg az is benne volt. Ezt nyilván nem mondta el Joáb, hogy talán tartott tőle, hogy esetleg szimpatikus Dávidnak Abnér, hát ha idővel átveszi az ő helyét hadseregparancsnokként, ha Dávid lesz a király egész Izraelben. Éppen ezért ment Joáb, és orvul meggyilkolta Abnért. Dávid pedig siatta őt, amiből mindenki megtudhatta, az izraeliek is, hogy nem Dávid akarta megöletni Abnért. És aztán mond egy nagyon érdekes mondatot Dávid. Azt mondja, Ceruja fiai, azaz Joáb és a testvérei erősebbek nála. Mondja, hogy bár én király vagyok, de mégis ezek erősebbek nálam. Azaz Dávid hasonlót élt meg királyként Joáb mellett, mint Isbóset Abnér mellett. De Abnér annyiból rosszabb volt, hogy ő tényleg csak magára gondolt, és az első alkalommal szembefordult a királyával, mihelyt az nem arra akart fordulni, amerre a nyak próbálta volna tekerni. Joáb ilyet csinált, de csak nagyon későn. Élete legnagyobb részében rendkívül lojális volt Dávidhoz, és a legjobbat akarta neki. De az, hogy a legjobbat akarta, abba belefért az is, hogy ő megtette Dávid akaratával szemben is azt, amit ő jónak látott. És volt egy másik különbség is köztük. Azt olvassuk az igében, hogy Isbóset félt Abnértől. Dávid azonban nem félt Joábtól. Ő maga vallotta be, hogy Ceruja fiai erősebbek nála, azaz nincs elég hatalma, ereje, befolyása, hogy irányítsa őket, hogy csak addig engednek neki, amíg akarnak, és ezért kiszolgáltatottnak is érezhette magát. Sokszor átélte mellettük a tehetetlenséget, a csalódást, de nem fél tőlük, mert Istenben bízott. Nem akarta a hatalmat, csak majd, ha Isten adja. És ezért azt is tudta, hogy tőle elvenni sem más fogja a hatalmat, ha egyszer arra sor kerülne, hanem csak maga Isten. Nem félt Joábtól, noha rossz volt átélni a tehetetlenséget olykor, rossz volt átélni, hogy egy-egy tehetetlen vagy undorító tette miatt tettét nem tudja megakadályozni, mint például, ahogyan megölte Abnért. De ez is arra sarkalta, hogy Istenben bízzon. Nem engedte, hogy Joáb forgassa a fejét. Azt akarta mindig, hogy Isten irányítsa őt. Szóval, ki a mi nyakunk? Ki irányít bennünket? Befolyásos embereknek, barátoknak akarunk-e megfelelni, hogy elnyerjük a jó indulatukat, vagy félelmünkben kompromisszumokat kötünk erős emberekkel, hogy ne ártsanak nekünk, vagy megtanulunk együtt élni azzal, hogy sokan akarnak irányítani, de mi igyekszünk az Úrra figyelni. Ha megnézzük, az Úr Jézust is nagyon sokan akarták irányítani. Fenyegették, máskor szép szóval akarták rábírni, hogy másképp beszéljen, más módon cselekedjen. A kereszten a hiúságára appelláltak, hát ha feladja, ha megkérdőjelezik a hatalmát. Sokan és sokféleképpen akarták irányítani őt. Amikor a legközelebbi, az egyik leginkább szeretett tanítványa, Péter akarta neki a legjobbat, és a legnagyobb szeretettel, aggodalommal azt mondta neki, hogy nem történhet meg veled Jézus, hogy téged megöljenek, keresztre feszítsenek, akkor Jézus képes volt még neki is azt mondani, hogy távozz tőlem, Sátán. Ártásomra vagy nekem. Amikor arról beszél, hogy ő az élet kenyere, és hogy aki nem eszi az ő testét és nem issza az ő vérét, akkor nagyon sokan elmentek Jézustól, megbotránkoztak benne, akkor Jézus nem kétségbe esve könyörgött a tanítványoknak, hogy ugye azért ti velem maradtok, hanem csak megkérdezte, ti is elhagytok? Ti is elmentek tőlem? Amikor Betániába indultak, hogy Lázárt feltámassza, a tanítványok újra le akarták beszélni őt erről, mert féltették az életét. Mondták is, hát nemrég akartak téged ott megölni, miért akarsz oda menni? De Jézus tudta, hogy mi a célja, mi a feladata, és ettől őt nem tántorította el semmi. Az életét tette le értünk, hogy az övéi legyünk, vele legyen teljes az életünk. Sokan akarnak lebeszélni, rábeszélni dolgokra, eltántorítani, másfelé terelni, akaratukat tetetni velünk. Mi azonban mindig az Úrnak engedjünk. Ő legyen a nyak, ami a fejet, a fejünket, az életünket forgatja, aki irányít. És persze sok dologban nem ismerjük az akaratát, sokszor vagyunk kétségek között, bizonytalanságban. Ilyenkor is keressük őt, kérdezzük őt, és nagyon jó, hogyha vannak olyan testvérek, akiktől tudunk tanácsot kérni. De amiben biztosak vagyunk, hogy mi az Úr akarata, abban sose legyen kétségünk, és ne engedjük eltántorítani magunkat. Nem irányíthat más, mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Így maradjunk meg Urunk mellett mindig, és csak neki engedjük az irányítást az életünkben, illetve azoknak, akik akarata szerint tanácsolnak. Amen. Imádkozzunk. Urunk, ahogyan olvassuk az utóbbi hetekben Sámuel könyveit, egyre inkább érezzük, hogy mennyire aktuális problémákat feszeget, hogy mennyire nekünk szól. Nagyon hálásak vagyunk, Urunk, hogy élővé teszed számunkra az igét, hogy nem csak egy legalább 3000 éves történet ez a számunkra, ami érdekességet jelent, amit izgalmas tudni, végigkövetni az eseményeket, hanem élő üzenettel bír a számunkra. Olyan kérdésekben mutatsz nekünk, Urunk, példát, utat, amelyekkel mi is sokszor találkozunk, összefutunk, és talán még nem is sokat gondolkoztunk rajta. Urunk, látjuk azt, hogy mennyi tragikus sors jelenik meg előttünk ezekben a történetekben, mennyi halál, mennyi pusztulás, az engedetlenség, a durvaság, a bűn miatt. És Urunk, tudjuk, hogy a Sátánnak ugyanez a célja ma is, hogy halálra adjon bennünket, az örök halálra, hogy elszakítson tőled. Mi szeretnénk, Urunk, melletted maradni, vágyunk arra, hogy mindig a te akaratodat cselekedjük. Urunk, bocsáss meg nekünk akkor, amikor elgyengülünk, amikor különösen a kétségek között már nem téged keresünk, hanem másoktól reméljük, vágyjuk az útmutatást, az irányítást. rád akarjuk bízni magunkat, segíts abban bennünket, hogy halljuk, értsük irányításodat, és adjurunk mellénk olyan testvéreket, akiken keresztül tudsz szólni, akiken keresztül tudsz nekünk tanácsot adni, utat mutatni. Engedd meg, Urunk, ezt látni, és add, hogy lehessünk mi is ilyen testvérek mások mellett. Bocsáss meg akkor, hogyha erősek, vagy erőszakosak vagyunk. Imádkozunk, Urunk, hogy hadd tudjunk mindig megmaradni abban, hogy végül a Te akaratod a legfontosabb. Még ha jót is akarunk, ha jót szeretnénk, segíts, Urunk, abban, hogy el tudjuk fogadni azt, hogy az a jó, amit Te megengedsz. Imádkozunk, Urunk, így áld meg az életünket, segíts bennünket veled járni, és teljes életet élni. Egészen addig, amíg majd veled lehetünk, minden tehertől, kétségtől, bizonytalanságtól mentesen, teljes boldogságban a Te dicsőségedben. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.